Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nézzük először, hogy hogyan nyitott ma a tőzsde itthon, és hogy hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek.
Egyelőre negatív hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,6%-os gyengüléssel kezdte a napot, és a vezető papírok is kivétel nélkül gyengültek. Az OTP 0,7%-kal 10.360 forintra esett vissza, a Richter árfolyama 8.250 forinton áll, ami 0,5%-os mínusznak felel meg, a Magyar Telekom most 344 forintba kerül, ami 0,3%-kal marad el a tegnapi záróárfolyamtól, a MOL pedig 0,75%-kal 2630 forintra gyengült.
Lehet-e számítani ma bármilyen fontos piacmozgató hírre?
Igazán fontos hírre vagy adatra nem számítunk, így az év első hetében várhatóan még csendes lesz a kereskedés. Megjelent egy bérstatisztika ma reggel, de ennek jelentős piaci hatása várhatóan nem lesz, és egyelőre nem is látjuk azt, hogy lenne. Elsősorban a nemzetközi hangulat az, ami most mozgatja a magyar piacot is.
Hogyan alakul most a forint árfolyam, hogyan érzi magát?
A forint esetében is a nemzetközi hangulat a meghatározó, és ez most számunkra jó hír. Viszonylag jelentős 0,5% körüli erősödéssel kezdte a napot a forint, így 398 forint 20 fillér környékén járunk az euróval szemben, vagyis ismét a 400-as lélektani határ alá erősödött vissza a magyar deviza. Ahogy említettem, ez elsősorban a nemzetközi hangulattal magyarázható, a dollár ismét gyengülésnek indult az euróval szemben, visszakapaszkodott 1,06 fölé a jegyzés, és ezzel párhuzamosan erősödik a forint. A dollár forint jegyzés most 375,3-nál jár, az angol font pedig 452 forint 20 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kétezer-huszonkettő júliusa és szeptembere között több mint 930 milliárd forintos deficittel zárt a kormányzat. Ez a GDP 5,4%-a volt, és érdemben meghaladta az első két negyedév hiányadatát, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Hornyák Józsefet.
A tavalyi harmadik negyedévben jelentős mértékben emelkedett a kormányzati szektornak a hiánya a tavalyi első és második negyedévhez képest. Július és szeptember között több mint 930 milliárdos deficittel zárt a kormányzat. Ez a GDP 5,4%-a volt. Ez érdemben meghaladta a korábbi negyedéveknek az adatait. Gyakorlatilag a 2020-as COVID-válságban megemelkedett költségvetési hiány a gazdaság 2021-es kilábalása során sem konszolidálódott. A friss adatok pedig azt mutatják, hogy továbbra is tetemes a deficit.
A bevételek és a kiadások hogyan alakultak ezen időszak alatt?
Gyakorlatilag a bevételek és a kiadások is egyaránt növekedni tudtak. A harmadik negyedévben a bevételek 1130 milliárd forinttal 20%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A kiadások közel 1400 milliárd forinttal emelkedtek, ez több mint 22%-os növekedést jelentett, tehát a deficitnek a növekedése az abból adódott, hogy a kiadások azok jelentősebb mértékben emelkedtek. Hogyha viszont az előző év azonos időszakához képest viszonyítjuk az adatokat, akkor az egyenlegben egy 260 milliárd forintos javulás azért már kimutatható. Ez 0,5% ponttal kedvezőbb az egy évvel korábbi szinthez képest, tehát elmondható, hogy valamelyest javult az előző év azonos időszakához képest a kormányzati szektornak az egyenlege, ugyanakkor a tavalyi első két negyedévhez képest azért romlottak a tendenciák. tudják.
A kormány erre az évre, tehát 2023-ra azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 3,5%-ról ugyan 3,9%-ra növeli a hiánycélt, de tartja ezt a 3,9%-os hiánycélt. Mindezek függvényében ez sikerülhet?
Most gyakorlatilag a friss adatok azért azt mutatják, hogy eléggé tetemes a deficit, és Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése alapján a GDP 6,1%-át érte el a tavalyi év egészében a hiány. Az utolsó negyed évben jelentős mértékben kellett költeni a gáztárolóknak a feltöltésére, ez megemelte a deficitet. Tehát összességében ehhez a 6%-os szinthez képest kellene csökkenteni a költségvetésnek a hiányát, 4% alá kell mérsékelni a deficitet a friss kormányzati vállalás alapján, és a költségvetési hiányt ráadásul egy olyan időszakban kell most csökkentenie a kormánynak, amikor a gazdasági növekedés kifullad, tehát a büdzsé az nem fogja tudni támogatni a GDP növekedést az előttünk álló hónapokban, sőt a költségvetési politika az prociklikussá válik, tehát a gazdasági trendet felerősítővé, jelen esetben a gazdasági lassulást erősíti fel az, hogy a büdzsének a kiadások megfékezésére kell koncentrálnia, és a hiány lefaragására kell koncentrálnia.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A leginkább külföldiek által látogatott történelmi fürdőkben jelentős, a magyarok által látogatott intézményekben kisebb mértékű áremelést hajtott végre a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. Domanics András összefoglalója.
2022 a visszatérés éve volt a budapesti gyógyfürdők életében, mondta el az Inforádiónak a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója, Borosné Szűcs Ildikó.
Ez azt jelenti, hogy a vendégforgalmunk száma is megközelítették a Covid-járvány előtti értéket, és vendégköltés oldalról pedig voltak olyan napjaink, amikor már a 2019 éves szintet is meghaladtuk. A világ legszebb 25 fürdője között két fürdőnk is benne van, ez nyilvánvalóan a turizmus szempontjából meghatározó. És az is jól látszik, hogyha valaki külföldről turistaként eljön Magyarországra, vagy eljön Budapestre, akkor praktikusan valamelyik fürdőnket meglátogatja.
Az energiaválságra reagálva a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT már nyáron elkezdte a felkészülést, átnézték, hol, hogyan spórolhatnának, mondta a vezérigazgató.
Ha nem készítettünk volna energiaválság terület, és nem tettünk volna meg különféle intézkedéseket, akkor 2023-ban az energiaköltségünk meghaladta volna a 6 milliárd forintot, 6,8 milliárd forint lett volna. Magának az energiaválság tervnek az elkészítése az segített bennünket abban, hogy ez a költség most a 2023-as üzleti tervünkben nem éri el a 4 milliárd forintot.
A költségeiket ki tudják gazdálkodni, de ehhez január 1 esélyével emelni kellett az árakon, mondta Borosné Szűcs Ildikó.
A történelmi fürdőinkben, ahol a külföldi vendégeinek az aránya nagyon jelentős, ott megpróbáltunk egy nagyobb mértékű, mint egy 30-33%-os díjemelést foganatosítani. Ennek a következménye az lesz, hogy Széchenyi, a Gellért, illetve a Rudas fürdőkben most fogjuk elérni azt az európai történelmi fürdőkben található minimumárat, ez 27 euró egyébként, amitől mi nagyon-nagyon messze voltunk, és ezek a 27 eurós árak egyébként Európában 2-3 órás belépést biztosítanak, nálunk pedig akár egy napot is a fürdőben lehet tölteni.
A leginkább magyar vendégek által látogatott fürdőkben az árak 9-15% között emelkedtek. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója 2023-ban folyamatosan emelkedő turista számot vár, amivel elérhetik a 2022-es eredményeket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogyan teljesítettek múlt évben az önkéntes nyugdíjpénztárak, és természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd ismét szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Átlagosan 8-10%-os veszteséget könyvelhettek el azok, akik nyugdíj előtakarékosság céljából megtakarítottak 2022-ben, részben a hozamemelkedés, részben a részvénypiacok gyenge teljesítménye miatt, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Árgyalán Ágdást.
Valóban nem volt könnyű a nyugdíjpénztári portfólióknak tavaly jó teljesítményeket elérnie, de egyébként ez nem csak a nyugdíjpénztári portfóliókra igaz, hanem hogyha megnézzük, akkor azért a befektetési termékek piaca is szenvedett, hiszen a részvénypiacok is rosszul teljesítettek, meg a kötvénypiacoknak sem kedvezett ugye ahhoz a emelkedés, amit tavaly láthattunk. És ugye ezek a folyamatok, ezek kiadottak a nyugdíjpénztáraknak a befektetési lehetőségeire is, hiszen ugye ezek is többnyire ugye részvények kötvényekbe fektetnek, és hogyha ezek a piacok rosszul teljesítenek, akkor nyilván a pénztári portfóliótnak a hozama is visszaesik.
Egyáltalán azt meg lehet mondani, hogy milyen típusú portfóliókkal lehetett még viszonylag a megtakarításunknál maradni, vagy esetleg a megtakarításunkat növelni is?
Ugye a pénztáraknál többféle portfóliót is lehet találni, vannak olyanok, amik ugye inkább a részvényekbe fektetnek, vannak inkább kötvénytúlsúlyosak, vannak a befektetési alapokhoz hasonlóan ilyen vegyes portfóliók, amelyek nagyjából fele-fele arányba fektetnek kötvényekbe és részvényekbe. A tavalyi évben azt lehetett látni, hogy főként azokkal a portfóliókkal lehetett még pozitív hozamokat elérni, sőt volt egy-kettő, ami egész kiemelkedő is volt, amelyek inkább a kockázatkerülő befektetéseket keresték, például a pénzpiaci befektetéseket.
Ugye jellemzően ezek a megtakarítások több évre szólnak, hosszú távra szólnak, hogyha így több évre visszatekintve nézzük a különböző portfólióknak a mérlegét, akkor egy rossz év, jelesül a 2022-es, mennyire ronthatta le több év teljesítményét? Vagy egyáltalán, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy 2022 ugye nem volt egy túl kedvező év, mikor volt legutóbb hasonlóan kedvezőtlen év?
Hasonlóan kedvezőtlen év talán a 2008-as volt a pénztári szektorban, de ott sokkal nagyobb visszaeséseket látunk, mint amit például volt tavaly, tehát 2008-ban voltak 20% feletti mínuszok is bőven. Tavaly inkább az ilyen 8-10% közötti mínuszok voltak, így a legnagyobb visszaesések voltak, ugyanilyen rosszabbak is, de inkább elvétve, és valóban azt kell ilyenkor mérlegelni, hogy ha valaki nyugdíjpénztárban takarít meg, annak ugye soha nem az egy vagy két éves hozamot kell figyelnie, hanem egy hosszú távú hozamot kell is érdemes figyelnie, hiszen a nyugdíjciklus megtakarítás is egy hosszú távra szól. Tehát az, hogy egy-két évben volt egy rosszabb teljesítménye a pénztárnak, vagy annak a portfóliónak, amiben az adott ember megtakarítja a pénzét, az nem azt jelenti, hogy az egész megtakarítási időszakot tekintve ez rosszul fog kijönni, sőt, ugye ezekkel mindig jellemző, hogy azért hosszú távon szép hozamokat tudnak elérni ezekkel a befektetők.
2023 sem lesz várhatóan még túlságosan nyugodt év. Adható-e valamilyen tanács annak, aki nyugdíjcélból takarékoskodik, hogy hogyan, milyen változásokat eszközöljön a portfóliójában?
Ez mindig attól függ ez a kérdés, hogy hány éves az adott ember, aki ugye megtakarít. Hogyha egy olyan emberről van szó, aki fiatalabb és több ideje van a nyugdíjig, annak célszerű lehet a pénzét egy kockázatosabb portfólióba tennie, tehát ahol a részvények esetleg többségben vannak a befektetési palettán belül, hiszen ugye ezzel magasabb hozamot is lehet elérni hosszú távon. Aki közelebb van a nyugdíjhoz, annak már mondjuk már csak 5 éven belül vagy pár éve van hátra a nyugdíjig, annak nem biztos, hogy érdemes nagyobb kockázatot vállalnia, ott inkább az lehet célszerű, hogyha egy kiegyensúlyozottabb vagy visszafogottabb kockázatú portfóliót választ magának.
Árgyalán Ágnest, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Milyen tényezők vezetnek ahhoz, hogy a régióban Magyarországon a legdrágább az üzemanyag? Ennek járt utána a mai számában a Világgazdaság. A cikk szerzőjével, Hecker Flóriánnal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mi volt a kiinduló pont ehhez a cikkhez?
Azt kell itt most látni, hogy a jelen állás szerint az aktuális árszint a benzin esetében literenként 635 forint, a dízel esetében pedig 707 forint környékén alakul, ez a magyarországi árazás, és ha körülnézünk itt a régióban az európai országok között, akkor azt látjuk, hogy ez a legmagasabb árszint jelenleg a literenkénti árnál. Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában is olcsóbb. Literenként egy ilyen 10-20 eurócentes különbséget lehet mondani, ez körülbelül ilyen 40-80 forint, ami mondjuk egy 50 literes átlagos tankolásnál már azért egy ilyen 2000-4000 forintos különbséget ad ki, és a kérdés adja magát, hogy vajon miért alakult így, és azt látjuk a piacon, hogy a magyar piacon, hogy a majdnem 13 hónapig fennálló hatósági áras üzemanyag kivezetése után egyszerűen a kutak elkezdték az árésüket optimalizálni, hogyha fogalmazhatunk így, aminek az eredménye az, hogy a magyar kutakon most drágább tankolni, mint egyébként a környező országokban.
Milyen okok állhatnak a háttérben?
Igen, tehát itt több tényező hat a kutakra, ami miatt ez így megtörténik. Az egyik az az, hogy nyilván ebben az elmúlt 13 hónapban a tervezett bevételek, a tervezett profit az nem teljesült, és ennek a visszahozása, ennek a vesztesének a kompenzálása, ez minden kútüzemeltető fejében megfordul, és ezt valószínűleg is él azzal a lehetőséggel, hogy akkor ezzel így utólag próbálkozzon. A másik pedig az, hogy hát azért az energiaárak drágulása egyértelműen érződik most már a kapott rezsiszámlákban. Ugye azt lehet hallani, hogy a kutaknál is ilyen 7-8-szoros áremelkedés van éves bázison az energiaszintjükben. Történt egy jelentős minimálbéremelés januártól, ami ugye az élőerős kutakon szintén egy kigazdálkodandó tétel, és akkor arról nem beszélve még, hogy azzal is számolni kell a kutakon, hogy a megemelkedett árszint az egy csökkenést fog hozni a forgalomban, ami ugye nyilván akkor bevételkieséssel is fog járni, viszont a kútnak az üzemeltetése nem lett olcsóbb. Tehát ez megint abba az irányba lökheti, hogy kevesebb forgalom mellett kell ugyanannyi vagy magasabb hasznot termelnie a töltőállomásnak, és ez nyilván akkor az árés megemelésével érhető el.
Mi várható? Lesz-e valamikor is tartós csökkenés az üzemanyagárak viszonylatában?
Igen, ez még egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mit hoz a jövő. Azért az valószínű, hogy hosszú távon nem kell arra berendezkedni, hogy a magyarországi tankolás az jelentősen drágább lesz, mint a környező országokban. Azt hozzá kell tenni egyébként, hogy nyugatabbra tekintve azért a magyar árszint az még mindig kedvezőnek mondható, sokkal drágább Németországban tankolni például, mint Magyarországon. Viszont ugye februártól élesedni fog az orosz olajelládi uniós embargó, ami főleg nagykereskedelmi szinten egy komoly átrendeződést hozhat a piacon, illetve elemzők azt valószínűsítik, hogy azért a 100 dollár körüli hordonkénti olajár az újra felmerülhet a piacon, és akkor viszont már inkább arra kell berendezkedni, hogy a régióban is magasabb árszinten lehet majd tankolni, mint egyébként korábban mondjuk, akár az árstopp előtt is, vagy akár a válság előtt is megszokhattuk.
Egyébként a régióban, a szomszédos országokban a magyar viszonylatokhoz képest milyen tendenciák figyelhetők meg?
Ugye nem csak Magyarországon alkalmaztak ársapkát, Szerbiában megmaradt egy csúsztatott ársapka, Horvátországban kivezettek egy ársapkát, szóval ezeknek ugyanúgy vannak hatásai. Azt látjuk egyébként, hogy különösen a szlovén és a horvát piacon van egy jelentősebb eltérés a magyarhoz képest. Ami egyébként érdekes, hogy ott az euró bevezetése Horvátországban az nem hozott magával ebben drágulást, tehát ugyanúgy olcsóbban lehet tankolni egyébként Horvátországban, tehát a kunának megfelelő időszakban is hasonló árszinten lehetett tankolni Horvátországban, mint az euró bevezetése után. Tehát azt szerettem volna csak ezt igazából elmondani, hogy a környező országokban inkább egy stabilabb üzemanyag, egy kiszámíthatóban alakuló üzemanyagárral lehet találkozni, mint a magyar piacon, de ez inkább tényleg annak köszönhető, hogy az ársapka kivezetése után most mindegyik út kicsit újra gombolja a gazdálkodását, és megpróbálja a piacát újra, a működését újra felépíteni.
Hecker Flóriánt, a Világgazdaság újságíróját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt kb. 20 percben?
Ja,
javult a hangulat a részvénypiacon, a kezdeti negatív nyitás után most gyakorlatilag stagnál a budapesti értéktőzsde, de Bux Indexet a tegnapi záráshoz képest, és a vezetőpapírok is most már felemás teljesítményt mutatnak. A MOL 0,8%-os gyengülése húzza még vissza a piacot, 2628 forinton állnak az olajcég papírjai, mellette a Magyar Telekom 0,1%-kal 344 forint 50 fillérre gyengült. Ezzel szemben a Richter 0,9%-ot javított, 8370 forintot ér, az OTP pedig 10.430 forintba kerül, ami megegyezik a tegnapi záróárfolyamával.
Mi a helyzet a forinttal, hogyan alakul most az árfolyama?
A forint piacán egyelőre nincs nagy változás, vagyis továbbra is erősödésben van a magyar deviza, 398 forint 50 fillér körül jár az euró jegyzése, ez nagyjából 0,5%-os erősödést jelent a forint szempontjából tegnaphoz képest, a dollár 375 forint 30 fillérbe, az angol font pedig 453 forintba kerül most éppen.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.